Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Van & Done Podcast 12. adásában. 2020. november 2-án hétfő este kerül ki az adás, amit október 23-án vettünk fel. Természetesen Mészáros Péterrel beszéltem át az egész 2020-as mock draft első körét. Az első 10 választást azt már hallhattátok múlt hét hétfő óta, és most pedig jelentkezünk a 11. és 20. választásainkkal, hogy kiket vinnénk a GM-ek helyében. Itt már azért nem teljesen egyezett Péterrel mindenben a véleményünk. Jó szórakozást kívánok a meghallgatásához! Tehát elérkeztünk a 11. választásig, a San Antonio Spursig, ahol én egy igazi Spurs játékost húzok, aki lehet, hogy reach itt még a 11. helyen, de mivel wing pozícióra nagyon el kellene ide a segítség, ezért én Sidik Bey-t választom a Villanova Egyetemről.
Oké. Okay.
Valószínűleg előlet húztam ki, nem, ezek szerint ezt nem, érzem.
Én sajnálom a Spurs falakat, mert én nem tartom annyira sokra B-t, hogy láterében elmenjem.
Egészen én is nagyon szkeptikus voltam vele kapcsolatban, még a tegnapi napig is. Tegnap éjjel néztem egy Villanova Providence mérkőzést, és engem teljesen meggyőzött, hogy ő egy legit NBA játékos lesz, de...
Ezt én is így gondolom.
Benne van a... Én nem szerettem volna Dejante és Derek White-hoz még egy irányítót hozni, még RJ Hampton, vagy Tyler Harry, vagy Tyler Terry, aki még itt szerintem lehetne gondolkodni.
Ó, akkor te az én egyik kedvencemről vagy nagyon rossz véleménnyel a Florida State-ről. Na mindegy, majd.
Én úgy érzem, hogy ide most kevésbé nyers prospekt kell. Én kedvelem Patrick Williams, de úgy érzem, hogy Sidik Bey-nek a támadó repertoárja az már kiforrottabb, és ő egy igazi rendszert játszó csapatból jön, ahol több mint 5 játékos átlagolt 2 számjegyű pontot, és Bey-nek a külső dobása az szerintem nagyon jól jöhet a San Antonio Spursnek, de nyilván nem egy kockázat nélküli választás, neki inkább a padlója magas, és talán a plafonja nem akkora, sőt, biztos, hogy nem akkora a plafonja, mint mondjuk ugye Patrick Williamsnek. Ő egy igazi 3&D játékos lehet. Ugye 16 pontot átlagolt, 4,7 lepattanó, majdnem 2,5 gólpassz, tette ezt nagyon hatékonyan. Én úgy érzem, hogy neki nem csak catch and shoot triplája van, mint mondjuk az átlag 3&D játékosoknak, hanem neki megvan az is, hogy ő tempóból elengedje. Dobás kiválasztása is nagyon jó, úgyhogy én ezért gondoltam rá.
Igen. De engem nem kell meggyőzni arról, hogy ő egy nagyon jó kis játékos. Én kedvelem Sidik Bey-t, szerintem egy hosszú NBA karrierje lesz, de egészen nekem a 16. helyen kellett letekernem a boardomon, hogy a jegyzeteimet megtaláljam, és én azt nem látom, hogy ő mitől lesz több egy Jay Crowdernél, vagy egy DeMarre Carrollnál.
Hát nem biztos, hogy több lesz náluk, de nem biztos, hogy szükség van. Ugye a Portlandnél választottad volna.
Én igen, én oda választottam volna.
Oda tökéletes lenne, ezzel egyetértek, ha odáig csúszott volna, akkor én is ott őt választottam volna szinte gondolkodás nélkül, de azt hiszem, hogy itt már a Spursben nem nagyon tudnak olyan játékost választani, akiben sztár potenciál van, tehát nekik a szabad ügynök piacról kell valakit összeszedni. Ugye kérdés még itt, hogy DeRozannal mi lesz, de hogyha esetleg marad, nem tudom, hogy neki játékos opciója van, úgy emlékszem.
Igen, igen.
Szerintem ő abból ki fog lépni, hogy egy hosszabb
kontraktus. Hát ezen a piacon nem hiszem. Ezen a piacon nem hiszem, hogy ki fog belőle lépni. Inkább cserélni fogják őt valahova lejáróként, és úgy köt majd egy új szerződést. Hát én Patrick Williamsben látok sztár potenciált, az igazság. Nagyon nyers, ez igaz, tehát ezért is tudunk bele nagyot álmodni, mert annyira nyers és fiatal játékos, de én őt a Spurs helyében nem hagynám bent. Tehát, hogy ő pont az a reménysugár lehetne ennek a franchise-nak, amire nagyon vágynak, és most egy picit reménytelenebbnek látom a jövőjüket Patrick Williams-telenül. De nem akarok ilyen drasztikus mélységekre elmenni. Szerintem Williams ő ezen a drafton még top 10 potenciállal is bír.
Nekem is egyébként a boardomon ő feljebb van.
Uh-huh. Csak nem a Spursnek, értem.
De valahogy B-t annyira Spurs játékosnak látom, hogy én nem hagytam őt.
Értelek. Bent. Értelek, oké, elfogadom. Szerintem B jó játékos lesz, csak nem tudom, tehát, hogy egy csomó szakíró beszél a Sadiq Bey-ről, amikor azokra a játékosokra beszél, akit nem húzol ki egy lottery-ben, mert nincs benne annyi potenciál, inkább vállalod a bustot az upside miatt, mert Sadiq Bey-ket bármikor találsz az első kör második felében. Na jó, nem bármikor, de igen.
Ez benne van, de azért azt elég biztosan ki lehet jelenteni szerintem, hogy Sadiq Bey, hogyha úgy tud viselkedni a pályán, vagy hát úgy tud játszani, mint ahogy az egyetemen is, akkor ő egy nagyon playoffban is a pályán tartató, akár crunch time-ban is, tehát egy abszolút beleillik ebbe, amit most a buborékban is láttunk.
Igen, csak nem bízom, én abban nem bízom, hogy NBA szinten annyira jó védő lesz, mint egyetemi szinten. Tehát neki azért vannak atletikus hiányosságai. Tehát az okos védő, jól helyezkedik, de ez NBA-ben nem mindig lesz elég neki.
Hát... igen, ez benne van, de
okay.
Hogyha azt vesszük, hogy az effort az megvan, és a méretek is, akkor én inkább bízom, mint nem.
Én elfogadom, én Patrick Williams-t nagyon szeretem, a San Antonio Spurs-be őt nagyon oda tudom képzelni, most át is kell gondolnom a következő pár választásomat, hogy mit kezdek ezzel a helyzettel, hogy Sadiq Bey kiment, és Patrick Williams viszont még elérhető, de... tök jó, hogy ilyen inputot kapok, tehát hogy ez egy izgalmas gondolatébresztő beszélgetés így.
Igen, innentől már úgy érzem, hogy kicsit fognak csavarodni a dolgok.
Most kezdődik a buli.
Igen, úgyhogy akkor a Sacramento szembesül ezzel a helyzettel, hogy Patrick Williams még bent van.
Egyébként a Sacramento is szeretné Patrick Williams szerintem, vagy hogy nem lenne rossz fit, csak ugye jelen helyzetben hát igen, ott van egy Harrison Barnes, meg van az a helyzet, hogy Bogdanovic és Buddy Hield közül az egyiket jó eséllyel cserélni fogják. Szerintem a Sacramento Kings még nem békélt meg azzal a gondolattal, hogy Marvin Bagley ötös, és éppen ezért nem viszik oda az elsősorban négyesként használható Patrick Williams-t, hanem én maradok az eredeti választásomnál, akit ide húztam, egy olyan játékos, aki szintén a közelmúltban emelt nagyon sokat az értékén, azzal, hogy úgy tűnik, hogy megtanul dobni a karantén alatt, legalábbis nagyon sokat fejlesztett a dobásán. Ez a játékos pedig RG Hampton, a New Zealand Breakers játékosa. Ő egy... magasan jegyzett középiskolai tehetség volt, aki az egyetem helyett az ausztrál bajnokságba igazolt, mint ahogy Lamelóból tette, és hát felnőtt versenyben megmutatta, hogy nem rossz játékos, azt is megmutatta, hogy egy nagyon nyers játékos, és egyáltalán nem kész játékos még ő. A szezon előtt top 10-be várták, utána voltak olyan mokok, aminél a top 20-ból is kicsúszott, de most tényleg a legfrissebb hírek arról szólnak, hogy ő megint lottery prospektként van számon tartva. Nekem nagyon tetszik a De'Aaron Fox, Archie Hampton hátvéd páros, akik mellett hármasba felcsúsztatva, akár Bogdan Bogdanovic, akár Buddy Hield, akár egy 3&D játékos van, és Marvin Bagley az ötös, egy nagyon jó kis atletikus, fiatal, rohanós csapat képét látom magam előtt, és én ebbe az álomba beleszerettem, szerintem a Kingsnek Hampton egy izgalmas választás lenne, egy az egyben upside-ra megy ez a húzás. Én azt a kompot hoztam ide, hogy RG Hamptonban gyakorlatilag Dante Exum potenciája van, ami miatt Exumot ötödik helyen húzta ki anno a Utah Jazz, ugyanazt elmondhatjuk Hamptonról is, lehet, hogy csak annyi jön ki belőle, mint Exumból, de 12. pick. Késő later, itt már lehet kicsit kockáztatni upside-ra.
Akkor ezek szerint téged meggyőztek ezek a dobásbeli javulások. Én úgy hallottam egyébként, hogy ő Mike Millerrel, a volt évújoncával, aki a Memphis segédedzője, edzette végig a karantén időszakot, úgyhogy tőle azért meg lehet tanulni dobni. És neki az atletizmusa és a küzdős játéka, illetve a betörései, amiket én kedvelek. Ha a dobása az fejlődik, akkor én is látom azt, hogy a Kingsbe beillik.
Nekem nagyon tetszett ez a fit. Tehát, hogy itt igazából elsősorban persze kellett az, hogy ez a dobásbeli fejlődés ez megjelenjen, de szerintem ez egy izgalmas csapat lenne, egy izgalmas hátvédpáros lenne így. És még az, tehát hogyha esetleg Bogdanovicsot vagy Hildet nem tudják most elcserélni, akkor azt sem érzem, hogy Hampton ilyen nyomást helyezne rájuk, mert akkor többet játszhatott csereirányítónak. És akkor mondjuk Bogdanovicssal lesz többet a paddal együtt fent, és akkor Bogdanovics kezében is van, a szövében is van egy kicsit, és akkor fejlődhet. Én a Kings helyében nem sietnék azzal, hogy most egy olyan játékost húzzak ki, akinek a padlója magasabb, és esetleg hamarabb leszek vele jó. Itt most a Fox Bagley csapatot kell építeni.
Igen.
Így marad Hampton a választásom. Patrick Williams elgondolkodtatott, de nem Hampton.
Hát a 13. választással a New Orleans Pelicans is elgondolkodik Patrick Williamson egyébként, de nekem tavaly is volt egy ilyen megérzésem, hogy egy Karl Anthony Towns és Brandon Clark duo az milyen jól tudna kinézni, és itt is van egy nagyon jó, vagy hát majd kiderül, hogy jó megérzés vagy nem, de én úgy gondolom, hogy Zion Williamson mellé egy tökéletes fitet tudna húzni itt a New Orleans Pelicans, és ő pedig nem más, mint Jalen Smith.
Nem mondom. Én nagyon, nagyon sokat gondolkodtam Smith-en is ezen a ponton, de én a New Orleans-nál már egyszerűen nem tudtam tovább csúsztatni Devin Vesselt. Tehát, hogy őt még nem választottuk ki. És én is nagy csúszónak gondolom, nálam is 13. helyig lecsúszott, de hogy ez most engem meglep, hogy a New Orleans sem húzza ki Vesselt. Okay.
Tudom, hogy sok a pletyka Holiday körül, de én megtartanám Holiday-t a Pelicans helyében. Uh-huh. És ott van Lonzo is, aki szintén azért inkább védőjátékos, mint támadó, és én úgy gondolom, hogy igen, Jackson Hayes inkább padról hozható, mint az, hogy Williamson mellett játszon. Jalen Smith viszont az a center lehet Zion Williamson mellett, aki teret nyithat Williamson mellett. Ő majdnem 37%-kal dobta a triplát, és emellett pedig egy jó dobásblokkoló is, majdnem 2,5 blokkal meccsenként. Ugye az első évében Bruno Fernando mellett játszott négyest, az kifejezetten nem állt jól neki az a szerep, viszont itt egy jól dobó pick and pop ötösként Zion mellett egy nagyon jó kombinációnak gondolom őt, ezért választottam ki Jalen Smith-t Patrick Williams és Vessel előtt.
Értem a logikát, én nem Smith mellett döntöttem volna ebben a helyzetben, én mind a kettő másik említett játékosban sokkal magasabb potenciált látok Smithnél, és szerintem a New Orleans még ott tart, ahol ez a potenciál fontosabb. Mondjuk Vessel szerintem hármasban is játszható, lesz az NBA-ben, de értem a logikát.
Hát Vesselnél meg óriási kérdőjel az ő távoli dobása, szerintem.
Akkor te meg ennek a videónak ültél fel, hogy most szétesett neki, vagy átalakította.
Nem, attól függetlenül.
Attól függetlenül,
aha, mondom, okay. Igen.
Oké. Én értelek. Smithnél nekem a védekezésével kapcsolatban vannak aggályaim. Tehát így kicsit ilyen merev játékos a mozgása, nem túl ruganyos, nem elég gyors lábon, oldalirányú mozgása nincs meg. Én ettől félnék inkább, hogy ő hátul mennyire lesz pályán tartható. Kicsit vékony is.
Hát igen, nem véletlenül volt Styx ugye a beceneve. Hát viszont akkor neked behagytam egy-két embert itt a 14-es pickhez a Celticsnek.
Topzódom is benne. Akkor kompot mondjunk még Jalen Smithre? Van esetleg jó kompod?
Az Ibaka, aki nem tudom, valahova elrabolták, és nem adták neki enni két évig, az a késői Ibaka, aki már megtanult dobni.
Aha, és az a Kelly, aki olinik?
Hát... igen, vagy esetleg egy lassabb Chris Boucher.
Igen, vagy egy Skinny Meisternár. Igen, igen. Jó, hát igen, ő ez a játékos. Szerintem van benne potenciál. Valószínűleg tartom, hogy valaki kihúzza a 20-ban. Nálam egyébként ő meglepően sokat csúszott. Tehát, hogy itt, hogy a Pelicans nem választotta ki 13-nál, ez azt eredményezte, hogy 23-ig csúszott, és a Jazz húzta ki. Egyszerűen így alakul, de szerintem ez egy ilyen draft, hogy ilyen 10-15 helyes range-ek simán vannak játékosoknál. Legfőképpen azért, mert egyszerűen úgy alakulnak a csapatok négyei, hogyha nem lesznek mozgások a draftboardokon, akkor egy Jalen Smith is sokat csúszhat például.
Hát igen, és egyébként az is téged erősít, hogy magas embereket nem annyira szeretnek most már elől kihúzni, ha csak nem valami óriási potenciálú magas emberről van szó.
Mit csináljak ezzel a 14. pikkel? Hát esélytelen, hogy én bent hagyom Patrick Williams-t. Patrick Williams, a Florida State Seminoles játékosát kiválasztom a Boston Celtics számára, aki nem őt akartam húzni, azt is elmondom, hogy kit akartam húzni. Én itt egy reach-et húztam volna, és 14. helyen választottam volna Stash prospektet a Bostonnak, mert muszáj Stash prospektet húzni a Bostonnak, hogyha mind a három pikje meg lesz, mert egyszerűen nem lesz elég rosterhely annyi játékosnak, tehát, hogy ilyen problémák vannak bostoni oldalon, de Patrick Williams nem tudom bent hagyni, ő a draft legfiatalabb játékosa, aki 6-7 magas, egy borzasztóan erős felépítésű srác, nagyon jó alapizomzattal, borzasztó erős lábakkal, nagyon széles vállakkal, tehát nagyon sok izmot lehet majd rápakolni. Igazi big wing, de én azt is látom benne, hogy ő small ball center legyen majd.
Most nagyon helyeselek egyébként.
És ami igazán jó nála, a triplája ígéretes, be tudja dobni a triplát, inkább spot-up shooter jelenleg, de őt leküldöd a sarokba támadásban, és nincsen különösebben gondod vele. Ami az igazi calling card nála, az a védekezés. Na, ő a defensive playmaker, aki egy védelem vezére tud lenni már 19 évesen, nagyon okos védő, nagyon gyors lábon, pontosan érti, hogy mit kell csinálnia, hol kell helyezkednie. Igaz, hogy korlátozottak még a percei, mert egy fiatal játékosról van szó, de hát itt egy nagyon jó kompot hoztam szerintem. Ő egy Paul Millsap szinten fantasztikus védő lehet a ligában. Tehát, hogy nála Paul Millsap a komp, én őt látom benne. És akkor talán itt nem is kell tovább magyarázni, hogy miért kelt volna el nálam sokkal hamarabb.
Szerintem amúgy a Bostonban eléggé világi fit lenne, hiszen egy tényleg magas poszton bevethető defensive playmakerről beszélünk, aki jól jött volna a playoffban is szerintem.
Igen, hát annyi csak, hogy picit ugye Grant Williams-el redundánsak, mert Grant nagyon jól megtalálta a szerepét a csapatban, és hát nagyon hasonló magasak, nagyon hasonló.
Hát az atletikus képességek egészen
mások. Ez így van. Tehát, hogy azt el tudom képzelni, hogy ők együtt is pályán tartottak. Meg hát ezt csinálja a Boston. Tehát egy ilyen full switching csapat. Tehát ugyanazt építjük Bostonban, amit a Houston hülyén akart megoldani. Ez az igazi center nélküli játék. És ebbe Patrick Williams fantasztikus fit. Én nagyon boldog lennék, hogyha ő lecsúszna 14. helyre. RJ Hamptont sem bánnám, tehát ott őt is potenciálra ki lehet húzni, bár ott már azért komolyabban elgondolkodnék Pokuševskin, hogy akkor itt legyen a stash, mert, mint ahogy már elmondtam ebben az adásban, én nagyon szeretem a boardot a 26-30. Hely környékén, szerintem nagyon jó kis játékosok maradnak majd még ott.
Én azt hiszem, hogy más ehhez a választáshoz már nem is nagyon tudunk hozzátenni, úgyhogy én át is mennék Orlandóba, ahol én annyit írtam fel magamnak, hogy shooting kell, uh-huh. és playmaking, és én úgy érzem, hogy a Stanford Egyetem újonc irányítóját Tyrell Terryt.
Világi, nagyon szeretem ezt a picket. Tök jó.
Tyler Terry megoldást jelentett ezekre a problémákra. Egy nagyon szórakoztató játékos, aki több mint 40%-kal dobta a triplát, és ezeket nem a tripla vonalon túlról, 1-2 centiről engedte el, hanem bizony jó messziről, úgyhogy a limitless range az neki is megvan. És kifejezetten tetszik, ahogy a zárások mögül labdavezetésből megoldja ezeket a labdavezetésből elengedett hármasokat, majdnem 90% a büntetője is, egy igazán elit shoot, talán egyik legjobb shooter a draftnak, talán a legjobb, és szerintem Fulccal együtt ők jól muzsikálhatnának akár a kezdőben is. Vucevic is ugye egy jó középtávoli-távoli dobó, szóval én ezt a picket igazából ennek szántam, hogy erősödjen a backcourt.
Hát Tyrell Terry annyira jó shooter, hogy amikor én készültem, nála azzal kezdtem, hogy megnéztem, hogy amikor körülbelül Tyrell Terry fogalhatott, akkor Dell Curry a Toronto Raptors-szal nem járta éppen Minneapolisban a Wolves vendégeként, mert hogyha járt volna, sajnos nem, akkor egyértelmű lenne a konteum, hogy ő egy titkos Curry fattyú, de anyukája is utazhatott, tehát még nem tettem le teljesen erről a teóriámról, és Curry mama helyében sem lennék nyugodt. Nagyon szeretem Tyrell Terryt, nagyon nagy potenciált látok benne.
És itt a Curry, tehát meghagytak egy pár betűt a vezetéknévből, ez erősíti a konteumot.
Én ezt is írtam fel kompnak, hogy neki a hasonlat az Tyrell Curry lesz. Az, hogy melyik körítesú pályaívét fogja majd bejárni, azt én nem tudom megmondani, de mind a kettőre látom benne a lehetőséget. Igen, el tudom képzelni, hogy Tyrell Terry hasonló szintű játékos lesz, mint Steph. Én őszintén hiszek ebben, hogy a lehetősége megvan. És szerintem Magic is nagyon jól járna vele, és bárki nagyon jól járna vele, aki őt kihúzza, csak egy kicsit várni kell rá, mert annyira eszméletlenül pici, vékony, gyenge alkatú, fiatal is még nagyon, hogy rá legalább egy-két évet várni kell.
Igen, de szerintem kell valaki a Magicbe, aki egy kicsit ebből a posvány helyzetből talán kimozdíthatja őket.
Értelek, és igazad is van egyébként, meg tulajdonképpen most én szivattam meg az Orlando Magicet azzal, hogy kiúztam Kyra Lewis Jr.-t előlük, és az az irányító, aki itt egy ilyen természetes választás lett volna, az nincs már bent. RJ Hamptont is én húztam, tehát hogy duplán megszivattam a Magic-et, mert a két lehetséges választottjukat kihúztam előlük. Én nagyon szeretem ezt a Terry választást, csak szkeptikus vagyok, mert a Magic nem ilyen játékosokat szokott választani. Tehát, hogy ez a fizikai korlátozottság, fizikai méretbeli hiányosság, akár magasságra, akár szélességre, akár korfesztávosságra, tehát ez nem a Magic zsánere.
De ha belegondolsz, akkor annyi játékos van a keretben, aki ezt tudná ellensúlyozni.
Ez igaz, mégis mindig a nagyot és a széleset szokták választani. tehát hogy az a tendencia az Orlandói draftoknál. Én ezért egyébként Tyrese Maxit választottam volna a helyükben, aki valamennyire ezt a... De ott is a shootingot, vagy én legalábbis ott hiszek a shootingban, a shooting miatt, tehát hogy hasonló nédeket látunk szerintem, csak én jobban hittem abban, hogy el fogják követni a szokásos dolgaikat. Tök jó, nagyon szeretem ezt a picket. Örülök, hogy Tyrell Terry majdnem alateriben ment el. Volt tököd meghúzni ezt a... Nekem nem volt, tök jó.
Hát majd meglátjuk. Majd kíváncsi leszek a valós draftra, hogy egyáltalán lesz-e teli találatunk, mert szerintem még kizárt. Az is elképzelhető, hogy nem.
Kizárt. Igen, tehát hogy simáltunk, ezen egy találatunk sem lesz. 16. választásnál a Portland Trail Blazers csapata ránéz a boardra, Neil Walsh-nak leesik az álla, alig hiszi el, amit maga előtt lát, és hát a röhögéssel, a sírással és az örömkönnyekkel egyszerre küzdve azt mondja, hogy Devin Vesselt választják ki a Florida State Seminoles csapatából, és nem hiszik el, hogy ő még a 16. helyen bent volt, hiszen nagyon komolyan gondolkodtak azon, hogy felcserélnek a 10. hely környékére azért, hogy ha veszel, már nem is lesz bent, de legalább valamelyik másik winget el tudják hozni, de hát így borzasztóan jól jártak. És hát a 16. picknél szerintem Devin Vessel egy... Én már a Magicnél is nagyon gondolkodtam, hogy bent hagyható-e még Vessel. Ő egy igazi, jó kis, azonnal használható 3D wing, érett játékos, megbízható kecsensot triplával. Pulápja nincs, egyáltalán nincs. Még az a furcsa helyzet áll elő nála, hogy még inkább bízom abban, hogy labdavezetése lesz, mint pulápja. Mert abban azért némi potenciált mutat, nem egy labda temető, tehát azt is látom benne, hogy annál a kettőnél ő több asszisztot fog szerezni, ami az egyetemen volt neki az előző évben. SG-t játszott, tehát dobóhátvédet a 6-7-es magasságával, de hát az NBA-ben wing lesz 2-3-as poszton valószínűleg. Kicsit több bizom kellene a 4-es poszthoz, azt még nem látom benne, de ő egy már most jó játékos, akiben némi potenciál is van. Van, aki azt mondja, hogy egy ilyen Chris Middleton-szerű upside is van benne, még a playmakingben talán látnám is, hogy lehet benne kicsit több, még a betörésben csak, de hogy az a pull-up játék, azt én nagyon nehezen tudom elképzelni, főleg ugye a friss fejleményeknél, hogy átalakította a dobását, és hát elég csúnya dobó mozdulata lett neki, és ez most eléggé red flag a csapatoknál, de hogyha marad egy 3D játékos ezen a drafton, 10. hely után, akkor is egy nagy nyeresége lehet a csapatának. Szerintem kis 2-way potenciál van benne, de inkább alapvetően ő egy jó védő, triplát bedobó játékos lesz, és kompnak egy Mikal Bridges Light-ot hoztam.
Igen, szerintem a Portland eddig az egyik legnagyobb nyertese. Igen. Ennek a draftnak, amit mi most készítünk. Az egyik legjobb védő, aki az idei drafton elérhető, és tényleg igazi csapatember, olyan játékos, aki a portlandi kultúrába teljesen jól illeszthető, és teljesen jól illeszthető Lillardhoz és McCallumhoz is. Ők pont ilyen játékosra vágynának szerintem. De hát a valóságban nem valószínű, hogy el tudják érni szerintem felcserélés nélkül, de nálunk ez most így alakult.
Hát meg egyébként a Portlandnél szeretnek upside-ra húzni, és Veszelnél van. Én ezért is gondolkodtam nagyon B-ben, mert ő annyira ready-made NBA játékos, akire a Portlandnek szüksége lenne, csak nem ilyeneket szoktak Portlandben húzni. Ugye az picit fura is lett volna, de hogy egy Veszel választás, az Portlandes húzás, örülnének is neki, csak nem lesz bent. Igen.
Egyébként én is inkább látom benne a labdavezető játékost, mint a periméter dobót, de hát majd meglátjuk, hogy melyik jön ki, de akár top 10 potenciális van.
Simán, meg a hírek is arról szólnak, hogy top 10-ben sok csapat nézi. Például a New York Knicks a 8. helyen, ugye nagyon gondolkodtam rajta a New York Knicks helyében, de hát Obi Toppint húztam ki.
Át is lépnék a Minnesota-hoz, ahol gondolkodtam rajta, hogy vajon még van-e szükség egy kis shootingra, de aztán ránéztem, hogy még a center, vagy hát illetve ugye a nagy játékosoknál kik vannak elérhetők a boardon, és rájöttem, hogy végre tudok Karl Anthony Towns mellé szerezni.
Ó, helyes, tudom, ki lesz, igen.
Aki beillik a körbe, és ő pedig nem más, mint a Memphis Tigers újonca, Precious Achiuwa. Nem tudom, hogy rá gondoltál-e.
Sőt, én is őt húztam volna nekik.
Tökéletes. Ő egy olyan védőjátékos, aki támadó oldalon még nyers, de védő oldalon szerintem 3-as és 5-ös pozíció között is mozgatható akár, és ideális védőtársa lehetne Karl Anthony Townsnak. Ugye neki elő kellett lépni Wiseman kilépésével, a Memphis csapatánál szerintem messze ő volt a legtehetségesebb játékos, jó a lepattanózó képessége, és akár ilyen eliupoknál is meg lehet őt találni pick and roll után. Úgyhogy a Minnesota őt választja, és szerintem így beillik a képbe így egy Anthony Edwards után is.
Igen.
Mert nem labdaigényes játékosról beszélünk.
Abszolút. Szerintem boldogok is lennének vele itt a 17. pikkel. Nem tudok rá, vagy neki jobb. Neki tudok még sok jó helyet, tehát ő egy nagyon könnyen beilleszthető játékos sok rendszerbe.
A Bostonnál is láttam egyébként, több moknál.
Igen, Bostonba is passzolna, én azért nem gondolkodtam rajta, mert ők Robert Williams-szel szerintem nagyon-nagyon hasonló skillsettel bírnak, és egyszerűen nincs szükség két ilyen játékosra. De igen, ő egy Boston kompatibilis játékos, ha Robert Williams menne valahova, akkor egyből érdekes lehetne. Ami érdekes...
Nem félsz attól így most már, hogy a 14. helyen kiválasztottad Patrick Williams-et, hogy most már annyi Williams van a csapatban,
ami... Nem, én örülök. Én örülök neki, tehát én nagy fannyai vagyok a Williams-eknek, és teljesen át is lehetne keresztelni Williams-Town Celtics-re a csapatot, és boldog vagyok, és örülök a választásnak. Achiuwával kapcsolatban az az érdekesség, hogy ő nagy wingként, tehát SFPF-ként került eredetileg a Memphis Egyetemre, egy kifejezetten idős freshmanként. Ő már a 20-at biztos, hogy betöltötte, de közben nézem az adatot, még csak a 21-et is. Tehát, hogy ő nagyon idős játékos, ahhoz képest, hogy egy évet töltött az egyetemen, és tényleg Wiseman kiválása kellett ahhoz, hogy kiderüljön róla, hogy ő igazából egy center, és ez szerintem egy NBA karriert eredményezett neki. Más kérdés, hogy olyan sokat még nem tud a center játékról, a center védekezésről, nagyon sokszor úgy védekezett, hogy rend volt a sarka. Tehát, hogy két teli talpal állt a pályán, és hát annak ellenére, hogy ő egy gyorslábú játékos, és ő van talán legközelebb ahhoz, hogyha létezik ilyen játékos, hogy egytől ötig switchelhető legyen. Ebben a klasszban biztos, hogy ő van ehhez a játékoshoz a legközelebb.
És amit meg szerintem nem mondtunk el róla, hogy ő fizikálisan is nagyon rendben van, tehát kifejezetten erős, jó fizikumú.
És gyors, igen.
Gyors játékos. Egyébként róla azt hallottam egy podcastben, hogy ő neki most úgy kellett ötöst játszani a Memphisben, hogy ő elvileg egy olyan négyesként került oda, aki hármas szeretett volna játszani.
Igen, 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 pontosan. Tehát, hogy ő soha nem játszott centert, most így bedobták a mély vízbe, és élt vele, de mondom, szerintem ennek köszönheti a karrierjét, mert ő se hármasként, se négyesként nem játékos, így most az lesz. Viszont a dobásában nem bízom, és támadó oldalon semmi másban nem bízok a Rim Runner szerepen kívül.
De hát kell-e Karl Anthony Towns mellé?
Egyáltalán nem kell, ő ez a játékos lesz, ebben lesz jó, ő védekező oldalon abszolút difference maker lehet, egy Minnesota-nak a teljes védekezését mentheti meg, hogyha egy Precious Achiuwát be tudnak húzni a 17. helyen, mert különben 150 pontot fognak átlagolni az ellenfelei, igen, átlagolni, de tehát, hogy muszáj egy ilyen játékos, én bízom benne, szerint, de hát én sok játékosban bízom, én már most, meg most már az is benne van, hogy hát több mint egy évet töltünk együtt ezekkel a játékosokkal, akikről mondtam.
Hát meg én úgy gondolom, hogy mind a ketten inkább vajszívűek vagyunk velük kapcsolatban, és inkább a pozitívumokat emeljük ki, de aztán hát sajnos a múltbeli draftokból is inkább az derül ki, hogy a játékosok nagy része az nem fog tudni befutni igazi karriert.
Igen, hát én azt szoktam elképzelni, hogy lehet az az ember NBA játékos, aki ott van előttem, és nem azt, hogy miért nem lesz az, mert érzésem szerint több olyan paraméter van, amiben nem látunk bele azok közül, amik félreviszik a játékos pályáját, a munkamorál, a személyiség, az, hogy hogyan kezeli a hírnevet, a pénzt, a sztárságot, vagy egyetlen az NBA-t, az, hogy mennyire törik bele abba, hogy ezek a roki szivatások mennek egy adott csapatnál, vagy megkeményedik. Tehát, hogy ezeket nem látjuk. És annyiféleképpen tudnak erre reagálni. Az biztos, hogy az NBA csapatok egyre több időt, energiát fordítanak arra, hogy karaktervizsgálatot folytassanak egy-egy játékosnál. És erre nekünk semmi lehetőségünk nincs itt.
És micsoda kár, pedig ez is legalább akkora faktor szerintem is, mint maga a pályán elsajátított skillek. Tényleg ez, emiatt mi így igazából félig vakon tudunk csak itt a dolgokba belemenni.
Még egy kompot mondok nagyon gyorsan Precious Achiuwára, és addig gondolkodom, mert annyit változott a board, hogy muszáj gondolkodnom. Én inkább egy kicsit gyorsabb Rishan Holmes-t hoztam, vagy egy skinny Clint Capelát. Ezekről mit gondolsz? Harrell szerintem védő oldalon nem jó komp. Támadó oldalon meg nem hiszem, hogy Precious annyira domináns tudna lenni, mint Harrell.
Igen. Igen, ez a Clint Capela párosítás, ez szerintem teljesen jó.
Csak egy gyorsabb, véknyabb, és ebből az is következik, hogy kevésbé lesz erős Achiuwa.
Viszont abból a szempontból meg, hogy Clint Capelát azért nehéz switchen védekeztetni, Achiuwát meg majd valószínűleg lehet, vagy hát mi bízunk benne.
Azért Capela sem reménytelen, de igen, az biztos, hogy a csúvá switchelhetőbb. Jaj, a Mavericks-kit húzzon.
Itt már egyre nehezebb a
nagyon
helyzet,
nehéz, úgy érzem. Nagyon nehéz. Ó, és eredetileg is borzasztó sokat gondolkodtam. Pedig akkor már Pokuševski nem volt bent, mondjuk én nem húznám ki a Mavs-hez Pokuševskit. Nesmith-en sokat gondolkodtam, de...
Hát rajta én is.
Aki nem is lenne oda rossz fit, még az is lehet, hogy mellette fogok dönteni, de én nem vagyok annyira Nesmith hívő, mint sokan. Tyrese Maxey is bent van még, ő is mekkora fit lenne ide. Hát itt védekezni tudó wing kellene leginkább, ők meg nem annyira, hát Maxey végül is, lehet, hogy rábeszélem magam Tyrese Maxeyre. Desmond Bane-en is nagyon sokat gondolkodtam. Beszélj le Maxeyről.
Maxey, ő nem igazán wing, ő igazi gárd.
Ő igazi gárd, viszont Doncic mellé milyen jó egyes lenne már Maxey.
Hát tökéletes lenne, igen.
Igen.
Ebből a szempontból.
Hát akit a saját boardomon végül is eredetileg beírtam, az Josh Green, de lehet, hogy azt már meg is bántam kicsit, hogy Josh Green-t, meg akkor már Tyrese Maxey nem volt bent. Nesmith előtt én kiúztam volna Josh Green-t, de azóta hallgattam Mokkot veszeni jégtől, akik meg Desmond Bain-t húzták ki, és rajta is nagyon sokat gondolkodtam. Á, borzasztó nehéz. Na jó, maradjunk akkor az eredetinél, és hát vállalom, hogyha hibás választás lesz, és Josh Green-t húzom, hát, de lehet, hogy mégis Nesmith kéne. Ez ennyire nehéz a 18. helyen a Dallasnál, mert hogy Josh Green meg az is simán lehet, hogy a 31. Azt mondod, hogy nem fél Josh Green, meg a 30, én azt látnám pedig, mindegy, de hogy a 31. picknél is bent lehet, akkor legyen Aaron Nesmith mégis a választásom, és szerintem nem fognak neki egyébként örülni Dallasban.
Én sem örülök, mert rajta gondolkodtam volna a Netsz helyében eléggé.
Nagyon nehéz, ez a Dallas, ez nagyon nehéz. Nem, Aaron Nesmith eldöntöttem. Én is eredetleg a Netshez raktam, és Josh Green-nál húztam egy reach-et, de azóta ezerszer végig gondoltam az életemet, meg látom a táblát, ahogy átalakult, és Aaron Nesmith-t választom ki, akkor is, hogyha nem hiszek igazán benne, de a Dallasban fognak, mert nekik egy wingre van szükség, egy olyan wingre van szükség, aki szerintem olyan wingre van szükség, aki jobb védő, mint támadó. Nesmith-re ez nem igaz, ő egy tripladobó specialista, olyan tripladobó specialista, akinek a 6-6-os magasságához 6-10-es wingspanje van, tehát egy megállíthatatlan fal lehetne hátul, de nem az. Sokkal inkább emlékeztet Buddy Hieldre a játéka, és még a triplájában se hiszek maradéktalanul, mert bár 52,2%-kal dobta, de hát ezzel két probléma volt. Az egyik az, hogy egy kiváló edzőnek, Jerry Stackhouse-nak a Vanderbilt Commodores-ában volt gyakorlatilag hát első opció, és Stackhouse jó edző, ő jó helyzeteket generált, tehát olyan csapatsímákat hozott össze, ami sokszor hozta jó helyzetben Nesmith-t, ahol könnyen szerzett könnyű triplákat, és az is hozzátartozik, hogy ő megsérült konferencia meccsek előtt, tehát egy nagyon gyenge verseny ellen, tehát nagyon gyenge ellenfelek ellen hozta ezt az 52%-os triplázást. Amikor az igazi kihívás lett volna, akkor ő sérülten ült. Éppen ezért nagyon erős Darius Garland utóérzetem van vele kapcsolatban, ahol szerintem ugyanezek voltak a faktorok. Hogy gyenge ellenfelek ellen játszott jól, kismintán játszott jól, és Stackhouse nagyon jó helyzetbe hozta. Nagyon várom már, hogy Jerry Stackhouse átjöjjön az NBA-be, mert szerintem ő egy jó edző lesz, de még egy pár évet biztos, hogy a Vanderbiltnél lesz. Szóval nem hiszek Nesmith-ben, mégis kiválasztottam a Mercer-t.
Én hiszek benne egyébként, mert nagyon jól lehet neki ez a szerep, hogy zárásokból, tehát labda nélküli zárásokból csinálták meg neki a helyzetet, és szerintem ez egyre inkább egy értékes tudás. Ugye Duncan Robinson után szabadon, bár nyilván nem olyan gyors a dobó mozdulat,
igen,
de lehet gyorsítani.
lehetne
gyorsítani, és Luka mellé azért jól illeszkedhet ez, hogy neki nem nagyon kell leütni a labdát, hanem Luka szépen megtalálja őt a jó pozíciókban.
Hát oké, ezt meg fogja oldani, csak érted, ezt egy Seth Curry is megcsinálja, viszont ki fogja védeni a Kawhi Leonardeket. Tehát, hogy szerintem nagyobb need most egy jó wing védő a
hát Dallas. Szerintem Josh Green nem védte volna őket még egy jó
hát
pár
még évig. Még nem, de benne azért benne van az, hogy az legyen, az a védő legyen. De mondom, én most abban bízom, hogy Josh Green 31. helyig le fog csúszni, és akkor mégiscsak Dallasban fog kikötni.
Szerintem az benne van egyébként.
Hát igen, még kompot Nesmith-hez, hogy Joe Harris-t hoztam, tehát hogyha Joe Harris lenne, annak nagyon örülnének, de a védekezésben inkább Buddy Hield-hez közelíteném, vagy Duncan Robinsonhoz Nesmith-t. Én annyira nem hiszek benne, bevallom őszintén, tehát hogy szerintem ez egy fluke volt nála, de a csapatok szeretik, és nem tartom elképzelhetőnek, hogy a 20-ból kicsúszson. Úgyhogy most Dallasba kerül Aaron Nesmith. És a Brooklynhoz kikerül?
Hát, most már én is egyre nehezebb helyzetben vagyok, és már az előbb megnyitottam a Brooklynnak a rosterjét, és hát nagyon, nagyon nehéz helyzetben vagyok igazából. Én azt gondolom, hogy Spencer Dinwiddie el fogják cserélni. Én abban nem bízom, hogy Kyrie Irving egészségesen végigtol egy egész szezont. Szerintem muszáj egy olyan játékost kihúznom, aki úgy érzem, hogy mentálisan képes lesz ezt a cirkuszt elviselni, ami majd jövőre Brooklynban lesz. Úgyhogy én elviszem a Kentuckyról Tyrese Maxey-t.
Nagyon jó választás. Nagyon jó választás.
Ő szerintem az a guard játékos, aki bebizonyította, hogy igaz, hogy egyetemi szinten, de ő a big stage-től nem ijed meg, nem csak felvállalja, hanem keresi is egyenesen a kulcs szituációk megoldását, halálos büntetődobó, jól is harcolja ki a büntetőket, szerintem a távoli dobásán még fejleszteni kell, de fejlődni fog benne, hogyha Kyrie egészséges, akkor simán be tud szállni a padról, de el tudom képzelni azt is, hogy a sérülések miatt akár Durant mellett elirányítgathat, úgyhogy kevésbé kell neki a labdavezetési terheket cipelni. Úgyhogy ennyi, 19 Tyrese Maxey. Uh-huh.
Nagyon jó védő. Erős felépítésű, jó védő. Őt szerintem a védekezése miatt fogjuk szeretni majd, inkább, mint a játékszervezése miatt, tehát hogy ő inkább egy wing creator, wing playmaker mellé lenne jó pár, mint Doncic, ezért is gondolkodtam nagyon sokat a Dallasnál róla, de igen, ő gárdokat fog jól védeni az NBA-ben. Én a triplájában is bízom, tehát hogy most nagyon ilyen hot and cold volt, hogy hol elkapott jobb hullámokat, hol belekerült egy slumba, fejleszteni kell rajta, szerintem ez fejleszthető abszolút. A büntető százaléka úgy emlékszem, hogy elég jó, ilyen 80% körül van. De mindjárt meg is nézem neked.
Az 83,3%.
Tehát akkor az rendben van.
És szerintem abban abszolút megegyezhetünk, hogy a Kentuckynak a legjobb játékosa volt, ami egy jó előjel mostanában, hogyha valaki így érkezik a draftra.
Ami miatt viszont inkább aggódnék, az az, hogy a Vision-t azt annyira nem látom nála, hogy igazi szervező legyen, a handlinget sem látom nála, őt inkább egy alulméretezett kettesnek gondolom jelenleg. Az, hogy kezdőszintű irányító legyen ahhoz, nagyon sokat kellene fejlődnie, inkább valami six-man, vagy egy magasabb irányító mellett egy védekező kettes, aki egyeseket fog, tehát ezt látom inkább neki.
Hát ezért is lehetne talán jó neki egy Durant melletti, szervező forward melletti szerep.
Kompot találtál rá? Derek White mellett tettem le a voksomat, de nem szeretem a Derek White kompot se annyira.
Én megmondom őszintén, hogy annyira nem vagyok ilyen nagy kényszeres komp kereső. Ha valaki nagyon beugrik, akkor rá tudok sütni ilyen dolgokat, de én nem annyira szoktam keresni.
Én szeretem keresni, mert nekem most segít elképzelni, hogy körülbelül milyen típusú játékost várhatok tőle. Van, amikor nem is játéktudásra, hanem tényleg potenciálra találok egy-egy kompot. Én ezeket szeretem. Nyilván nem lehet egy-egyben ráhúzni a játékosot, de ahol már úgy mondjuk ilyen 60%-os egyezés látok bármilyen dolgokban, vagy bármi miatt, akkor már szeretem oda kapcsolni. Maxeynél nagyon nehezen találok. Hát ő egy védekező, alul méretezett egyes. Még hát annyira meg nem jó védő, mint egy Drew Holiday.
Miami Heat van az óránál, hogyha jól látom.
Jó. Miami Heatnek is gondolkodnia kell, mert benne van Alexei Pokuševski, aki a Heat igazából megengedheti magának, hogy stesselje, még jól is jön, hogy a fizetés nem lesz ott a következő évben, meg mennyire overkill lenne már, hogy ott van egy nagyon erős fiatal mag, és még két év múlva egy felizmosított Pokuševskit így előhúznak a kalapból egy, tudom én, Jánis is odaigazol mellé, az valami hihetetlenül brutális lenne. Rádumálom én erre magam annyira, hogy ne húzzam ki a jelöltemet.
Hát ki kellhet még vajon a Heatnek? Kérdéses szerintem Goran Dragic jövője.
Igen, én Reach-et akarok húzni irányító posztra, mert ott elsősorban, tehát az irányító poszt szerintem egy nagyon nagy need lesz. Kendrick Nunn-ban nem bízom annyira, és hát Dragicon kívül nincs más, aki egy pick and roll-t le tud vezényelni. Csak ilyen játékos meg találnak vajon egy évre free agency-ben, hogy a következő? Hát nem biztos. Na jó, Pokuševskit engedem még csúszni egy kicsit, és kihúzom Malachi Flint a San Diego State Aztecs csapatától. Trey Johnson gondolkodtam még nagyon sokat, mindenképpen kettejük közt akartam választani, tehát irányító szerintem a legnagyobb need most.
Tehát akkor Cole Anthony nálad nem olyan nem, magas
nem.
Szinten van, mint
Malachi Flint húztam ki. Hát ugye itt kifejezetten játékszervező pick and roll irányító kell, Cole Anthony meg nem ez a típus. Tehát, hogy itt ezért is kiesett, mert abszolút más típusú játékos, mint ami kellhet a Heatnek. Pick and roll-t sem játszanak olyan sokat, de az azért mégiscsak kell egy olyan ember, aki legalább az opciót meghagyja. És Flint, én egy nagyon okos játékosnak tartom, egy jó pick and roll, ball handler, érett, nem is tudom már ki írta róla, hogy a legfred fanfleetebb prospect a draftokon, Fred VanVleet óta. Nem olyan játékos lesz, mert hogy nincs meg az a fizikalitása, nincs meg az a felépítése hozzá, de hogy egy ilyen érett plug and play játékos, akiben még kezdő potenciál is van, de csereirányító biztos, hogy jó lehet, minden tud. Tényleg. A handlingén lehet egy picit javítani, tudom én, dobó százalékán lehetne egy picit javítani, de hogy jó dobó, minden dobása van, pull-upja van, spot-upja van. Hát megválasztották a Mountain West Conference-ben van a San Diego, igaz?
MVC. Igen.
Tehát megválasztották az év védőjének, ez inkább a hírnevének szólt azért, mert oké, egyeseket elboldogul, meg nagyon sok steal-t gyűjtött, tehát hogy ez biztos, hogy közrejátszott. Egyébként inkább vicc ez, hogy ő legyen ott az évvédője. Mindegy, lelkük rajta, ezt nem szabad tőle várni, de szerintem egy jó játékos lesz. Tehát ő egyszerűen egy jó játékos lesz, abban bízok, hogy jó játékos lesz NBA szinten, még akkor is, ha nincs benne upside, és most egy tulajdonképpen kész döntőből frissen jövő Heat csapatba egy lyukat tömne be. És akkor Kendrick Nunn, amikor játszik, többet lehet scorer szerepben.
Igen, igazi culture guy, ahogy mondják, ott kint egy érett vezérbe nyomását keltette teljesen, és ugye a San Diego State az nem az az egyetem, ami olyan magasan rangsorolva szokott lenni, de idén elég varázslatosat produkáltak, végig top 10 egyetemként voltak számon tartva szinte, úgyhogy ő egy igazi nyerő játékos, aki a Heatnek szerintem itt a 20. helyen egy nagyon jó választás.
Egyébként Kavai is azték volt, azt se felejtsük el.
Igen,
tehát,
igen.
Hogy nem is az egyetem, ahol ne jöttek volna ki jó játékosok. Flynn egy jó játékos. Tehát, hogy ez ő már most egy jó játékos. Ő ilyen rookie of the year esélyes is lehet, hogyha sokat játszik. Egy komplett kész játékos, neki a méretei miatt nem lesz lottery prospect. És a kora miatt, ami miatt még van olyan mok, ami az első körös helyét és kétlé, nem hiszem, kizártnak tartom, hogy Malachi Flynn kicsúszon az első körből, ő neki most nagyon sokat emelkedett az ázsiója. Kompot nem hozok, nehéz, képzeljetek ide egy random 6-1 magas vékonyabb csereirányítót. Aki képzett, jól passzol, vigyáz a labdára, jó pick and roll-ban és jól is dob.
Ha elértetek erre a pontra, akkor az azt jelenti, hogy végigbírtátok hallgatni az adást, úgyhogy jár a virtuális One and Done Badge. Köszönjük szépen a figyelmet, és a 21-től 30. pick az pedig jövő hétfőn, november 9-én fog kikerülni. Sziasztok!